Arról szeretnénk ma beszélni, hogy mit tett velünk Jézus Krisztus akkor, amikor megváltott. Hogy milyen csoda zajlott le bennünk akkor, amikor Jézus Krisztus megváltott. És hogy mire hívott el bennünket Jézus Krisztus azáltal, hogy megváltott. Semmi újat nem fogok mondani nektek, csak azokról a dolgokról fogok beszélni, amiről az elmúlt két vasárnap beszéltem. Talán emlékeztek rá, hogy arról volt szó két héttel ezelőtt, hogy kaptunk egy lehetőséget rá, hogy a régi, megromlott, tönkrement, kudarcba fulladt és kilátástalan életünk helyett egy újban legyen részünk. Ugyanis Isten fia, Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy a régi helyett egy újat adjon nekünk. Szeretném, ha tudnád, Jézus nem csak azért jött, hogy örök életet adjon neked, és majd egyszer a mennybe legyél. Nem csak azért jött el, hogy a státuszod megváltozzon, és most már egy világiból keresztény legyél. Hanem azért jött el Jézus Krisztus, hogy téged változtasson meg. A legfőbb célja az volt, hogy téged változtasson meg. Hogy azt a rombolást, pusztítást, torzítást, amit a bűn ereje és a sátán hatalma vitt véghez az életedben, azt ő helyrehozza, és valami olyasmit hozzon létre benned, olyasmit támasszon életre benned, ami egész más. Régen hordoztad az istentelen világnak, a bűnnek, a sátánnak a kezenyomát magadon. De Jézus azért jött el, hogy amikor megismered őt, akkor elkezdjed az ő személyiségének a kezenyomát hordozni magadon. Hogy olyanné válj, mint ő. Ezért jött el érted. És nem kevesebb a célja, mint az, hogy megváltoztasson bennünket. A gyülekezetünknek, a missziónknak nem az a célja, hogy egy szép közösséget hozzunk létre. Nem az a célja, hogy valami klassz klub legyünk. Nem az a célja, hogy vonzó showműsort csináljunk minden vasárnap, ahova az emberek szívesebben eljönnek, mint hogyha otthon maradnának. Hanem a legfőbb célunk az, hogy emberek élete megváltozzon. Hogy emberek élete megváltozzon, hogy érezd, amikor itt vagy, hogy belül megváltozol. Annyira nagyszerű volt Lacosnak a beszámolóját hallani, és én is csak meg tudom erősíteni, amit a Tomi mond, hogy annyira gyönyörködök ebben, nem? Ha valamivel lehet gyönyörködni, akkor az, hogy hogyan változtatja meg az Isten Jézus Krisztus által embereknek a szívét, hogyan cseréli ki a motivációs rendszereket, hogyan ad nekik új célokat, hogyan mozgatja őket, hogyan viszi át őket lehetetlennek tűnő helyzeteken, és hogyan részesíti az ő dicsőségében. Annyira fantasztikus dolog Jézus Krisztushoz hasonlóvá válni. Nincs nagyszerűbb dolog, nincs élvezetesebb dolog, mint amikor belül érzed azt, hogy változol meg. Amikor kezdesz Krisztusból részesedni. Ezért vagyunk itt. Ez a küldetésünk, ez a célunk. Ilyen emberekkel szeretnénk benépesíteni a várost, a környéket, az országot. És ilyen emberekkel szeretnénk benépesíteni azt az új világot, amit Isten teremteni fog majd, ahogyan ő megígérte. Azt mondja a Biblia a 2 Korintus 5.17-ben, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor új teremtés az. Új teremtés. A teremtés az egy olyan isteni aktus, amely újat hoz létre. Azt mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Mégpedig olyan módon, hogy a régi elmúlt, és egy új jött létre. Hogyha te Krisztusban vagy, akkor tudd meg, hogy valami megváltozott benned. A lényednek a belső szerkezetét Isten megváltoztatta, és azért már nem ugyanaz vagy, mint aki régen voltál. Ha pedig még nem vagy Krisztusban, akár itt a helyszínen, akár az interneten keresztül hallgatsz, akkor tudd meg, hogy Isten teremtett számodra egy esélyt arra, hogy új ember legyél. De ez az esély csak Jézus Krisztusban elérhető, csak ő benne. Jézus Krisztusban Istentől kaptál egy valódi esélyt arra, hogy új életet élj, egy valódi esélyt. És tudod, hogy miért? Azért, mert ő véghez vitt benned egy csodát. Ez a csoda pedig az újjászületés, vagy az újjáteremtés csodája. Ez egy megfoghatatlan dolog, egy csodálatos dolog, amit Isten tesz. Mégis fontos, hogy megértsük ezt, hogy mi történt velünk. Ugyanis ennek megvan a konkrét mikéntje, hogy mi az, ami az a változás, amit Isten létrehozott bennünk. Az elmúlt két alkalommal beszéltem erről, és ma szeretnék újra egy picit beszélni róla, és felfrissíteni ezt a dolgot. A Biblia arról beszél, hogy mi, akik Isten elleni lázadásban élünk, és az Istennel szembeni engedetlenségben élünk, a vétkek és a bűnök miatt halottak vagyunk. A bűneink és a vétkeink elválasztanak bennünket Istentől, ez a szellemi halál állapota. Ez az állapot, ez nem csak azért rossz, mert a romlás folyamatosan működik bennünk, hanem azért is, mert kiszolgáltat bennünket egy gonosz lénynek, a sátánnak, akit a Biblia világ fejedelmének nevez. Aki működik bennünk, és lop, öl, pusztít, hogy tönkre tegyen. És azt mondja a Biblia, hogy ebben az állapotban az embert a bűn ereje mozgatja. A bűn ereje az egy rosszra vívő, kényszerítő erő bennünk, az a hajlam, ami állandóan a rossz dolgok irányába sodor bennünket, akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem. Vannak emberek, akiket ez nem érdekel, és élnek a hajlamaik szerint, a bűnös hajlamaik szerint, és vannak, akik felismerik, hogy bennük vannak a bűnös hajlamok, és nem akarnak olyanok lenni, de akkor sem bírják ki, hogy ne legyenek olyanok. A Biblia arról beszél, hogy a bűn ereje sodor bennünket, és ez okozza a romlást. Azonban Jézus Krisztus, amikor eljött ebbe a világba, akkor legyőzte a bűnt. Legyőzte a bűnt azáltal, hogy egész földi élete során soha nem vétkezett. Nem lázadt fel sohasem az atya ellen, nem volt sohasem engedetlen, nem tudta az ördög semmilyen módon bűnbe vinni őt, kiállt minden próbát, és ilyen módon legyőzte a bűnt. Pedig ugyanolyan testben élt, mint amilyenben mi élünk, és ugyanazok a dolgok vették körül. Aztán a küldetésének a céljával, amikor beteljesítette, akkor ilyen ártatlan emberként feláldozta magát helyettünk. Egy helyettesítő áldozat történt a kereszten, egy helycsere történt, mert ami nekünk járt volna a halál a bűneink miatt, azt Jézus elhordozta helyettünk. Ilyen módon az ő halálával kifizette a mi szabadulásunknak az árát. Viszont Jézus nem csak meghalt, hanem miután eltemették, a harmadik napon feltámadt a halálból. És az alatt a 3 nap alatt egy radikális változás ment végbe az ő lényében. Előtte nagypénteken ott függött a kereszten, szétkorbácsolva, megkínozva, magányosan, elhagyatottan, megátkozva, megszégyenítve, rajta voltak a mi bűneinknek a következményei. Azután eltemették, betették a sírba, úgy tűnt, hogy ennek a dolognak vége, és az a sír, az a kő, az véget vetett Jézus szenvedéseinek, és annak a nyomorult állapotnak, amibe került a mi bűneink miatt. De a 3. napon, amikor feltámadt, akkor dicsőségesen támadt fel. És bár ott voltak a testén a szenvedés nyomai, mégis semmiféle hatása nem volt már rá ezeknek, hanem Isten ereje által kijött a sírból, és dicsőségesen feltámadt. Békességben, örömben, szabadságban. És tudjátok, az, ami az alatt a 3 nap alatt történt, az bemutatja azt a változást, amit Isten bennünk visz véghez. Akkor, hogyha Jézus Krisztusnak adjuk magunkat. Ugyanis ez, ami Jézussal történt, ez a kapuja a mi változásunknak. Akkor, amikor egy ember felismeri és elismeri, hogy ez a dolog érte történt, mert ő nyomorult, bűnös és romlott, és méltó a halálra, de elfogadja, hogy Jézus helyette meghalt, eltemetkezett és feltámadt, és teljesen átadja magát Krisztusnak, egyé válik Krisztussal ebben a dologban, annak az Isten az életébe ugyanezt a változást véghez viszi. A régi életét lezárja, eltemeti, minden gyalázatával, romlottságával, szégyenével együtt, és kihozza őt egy új, dicsőséges örökkévaló életre. Figyeljetek, ez a lényege annak, hogy egy ember Krisztusnak adja az életét. Te nem arra hív téged az Isten, hogy ismerd el igaznak a keresztény tanokat. Nem arra hív téged az Isten, hogy gyakoroljál keresztény vallásos szertartásokat, hanem tudod, mire hív az Isten? Arra hív, hogy hajj meg a réginek, Krisztussal együtt, temesd el a régit, és támadj fel egy új életre. De ez akkor lesz a tiéd, hogyha te felismered, hogy halálra méltó, elveszett bűnös vagy. És hiszel Jézusban. És a bemerítkezésnek ezért van nagyon nagy jelentősége. Ugyanis amikor valaki hittel, a megváltás igényével bemerítkezik be azért, hogy azonosítsa magát Krisztussal, az ő halálában, eltemetésében és feltámadásában, akkor Isten ezt a változást véghez viszi benne. És az történik, hogy a Krisztussal való egyesülésben, A hitből való bemerítkezésben az Isten megbocsátja az ember bűneit, eltörli minden bűnét, és ezáltal körülmetéli őt. A múltkor kaptam egy nagyon jó kérdést arról, hogy ha egyszer az újjáteremtésben, újjászületésben Isten levágja rólunk a bűnös természetet, akkor miért van küzdelmünk még mindig vele azután? Az nem jelenti azt, hogy ha levágta, akkor el is dobja? Hát ahogyan a mellékelt ábra mutatja, nem. Ugyanis mindegyikünknek küzdelmünk van továbbra is ezekkel a rossz hajlamokkal. Akkor mi az, ami mégis megtörténik? Mi változik meg akkor, amikor levágja rólunk ezt? Gondolkodtam rajta, és egy olyan példát szeretnék mondani, amit talán segít megérteni. Képzeljétek el, én nem értek a kémiához egyébként, csak nagyon alapfogalmak vannak meg nálam, de képzeljétek el, hogy van egy molekula, ami két részecskének a kötéséből áll. Ugye azt tudjuk, hogy a molekula több részecskének a kötése. Szóval ezek a részecskék össze vannak kapcsolódva, és ezért mondjuk az oxigén molekulának a létét meghatározzák a hozzá kötődő hidrogén molekulák. Azért, mert kötődés van köztük. De hogyha egy bizonyos eljárásnak alávetjük, és oldjuk a kötést a két típusú molekula között, akkor az oxigén molekula kiszabadul a hidrogén molekulák hatása alól, és önálló életre tud kelni. De ez nem jelenti azt, hogy a hidrogén molekulák megszűnnek létezni. Nem szűnnek meg létezni, ott maradnak a légkörben. Csak már nem határozzák meg az oxigén molekulának a létformáját. Na most ugyanezt történt velünk akkor, amikor Krisztusba kerültünk. Hogy előtte volt egy kötés köztünk és a bűn között. A bűn hozzá volt tapadva a belső emberünkhöz, a szellemi lényünkhöz, és meghatározta a szellemi lényünket, a belső emberünket, és ezért nem tudtunk szabadulni tőle. És ezért csináltuk a buta dolgainkat annak ellenére is, hogy nem akartuk igazán. És nem volt módunk arra, hogy jók legyünk. Lehet, hogy pillanatnyilag igen, lehet, hogy felszínesen igen, de hosszú távon, mélyen, valóságában nem tudtunk jók lenni, mert oda voltunk kötve a bűnhöz. De akkor, amikor Krisztusban azonosultunk, ugye ő elhordozta helyettünk a bűneinket, akkor Isten egy oldást vitt véghez, elvágott bennünket a romlott természettől, és ezáltal mi, a belső emberünk, felszabadultunk a bűn hatalma alól, hogy végre azok legyünk, akiké ő akar bennünket tenni. De ez nem jelenti azt, hogy a bűnös természet megsemmisült volna. Mivel azt mondja a Biblia, hogy a bűn ereje a testi valónkhoz kötődik, az anyagi valónkhoz kötődik, a húshoz, és a test kívánságaival, vágyaival, indulataival van összekapcsolódva. Ezért mindaddig, amíg ebben a hústestben élünk, ez a romlott természet, a bűnös hajlam itt lesz velünk. De már nincs kötés köztem és közte. Csak egy helyen tartózkodunk. És ezért a hajlam ott van bennem, és mint olyan, rendszeresen ösztönzéssé is válik, késztetéssé is válik, és ezért küzdelmem van vele, de én már nem az vagyok. Ezért szeretném, ha tudnád, hogy ha Krisztusban vagy, ha meghaltál Krisztussal, és feltámadtál Krisztussal, akkor valódi esélyed van arra, hogy új életet élj. Mert bár ott van veled a romlott késztetés, és a bűnös természet, de már nem vagy alatta, hanem fölötte vagy. És ha akarsz, akkor tudsz egy új, mégpedig egy Krisztushoz hasonló életet élni. És figyeljetek, barátaim, erre vagyunk elhívva. Arra vagy elhívva, hogy egy új krisztusi életet élj. És ez nem egy utópia számodra, az nem egy olyan elvárás az Istentől, a törvény által, amit úgyse tudsz teljesíteni, hanem a törvény nélkül, Krisztusban, a Szent Szellem által ez lehetséges. Ezért az esély, amit kaptál, az nem csak egy lehetőség számodra most már, hanem egy felelősség is. Arra vagy elhívva, hogy te legyél Krisztus hordozója ebben a sötét, istentelen, bűnös világban. És gondolj a családodra, a rokonságodra, a munkahelyedre, a szomszédságodra. Arra vagy elhívva, hogy benned, rajtad keresztül Krisztus világítson, mint a csillag a sötét éjszakában. Arra vagy elhívva, hogy te legyél az eljövendő világnak a hírnöke. Hogy amikor az emberek látnak téged és tapasztalnak téged, akkor a te létednek az legyen az üzenete, hogy van Isten, és lesz eljövendő világ. Mert te egy jövőből szalajtott ember vagy. Aki hordozod magadban a jövőt, mert hordozod magadban az új teremtést. Ember! Isten mindent újjá fog teremteni. Az eget, a földet, mindent. De még nem tette meg. Tudod, mi az, amit már újjá teremtett? Téged. Téged. És ezért te vagy az eljövendő világnak az előhírnöke. Ha Krisztust éled meg. Erre vagy elhívva. És arra vagy elhívva, hogy te legyél az Istennek a mágnese. Te egy olyan ember legyél, akin keresztül Krisztus vonzást gyakorol a környezetedben mindazok felé, akik igazságra vágynak, akik tisztaságra vágynak, akik reményre vágynak, akiknek elegük van ebből a mocsokból. Azokat te vonzad, azért, mert Krisztus él benned. Érted? Nem egy vallásos életre vagy elhívva, hanem arra, hogy Krisztus éljen benned, és hogy te egy új ember legyél. Ez ösztönöz, ez motivál. Ez a küldetésünk, barátaim. Ez a küldetésünk, ezért érdemes élni, ezen érdemes dolgozni, ezért érdemes tanulmányozni, megérteni, hogy lehetséges ez. És ezért érdemes magunkat odaadni újra és újra az Istennek, hogy Uram, formálj engem Krisztusivá. Ő már Krisztusivá teremtett téged. Azt kell megtanulnod, hogy hogyan tudod kibontakoztatni magadban ezt az új teremtést. Úgyhogy, ha Jézus élettél, ő nem csak azt akarja, hogy új életet élhess, hanem azt, hogy új életet is élj. Ott van a kulcs a kezedben. Te döntöd el, hogy melyik autóba ülsz be. A régit ragadtsal fogsz közlekedni, vagy pedig az új elromolhatatlannal. Hogy a régi romlott természetedet fogod követni, ami még ott van veled, és próbál befolyásolni, vagy pedig az új krisztusi teremtést táplálod, és hozod helyzetbe. Melyiket szeretnéd? Na most ezért érdemes élni, ne haragudjatok. Ezért érdemes. Miért élsz? Legyen egy jobb autód, egy jobb házad, szebb ruhád, klasszabb frizurád, izmosabb tested. Vagy azért, hogy Krisztus legyen erős benned. Nem sok időnk van. Lehet van egy pár tíz évünk, lehet, hogy van egy pár évünk. Nem tudjuk, hogy mennyi van. De mi azért vagyunk ebben a világban, hogy magunkkal vigyünk még sokakat oda az eljövendőbe. És ezt akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha Krisztus él bennünk. Én nem tudom az embereket vonzani. Semmi vonzó nincs bennem. Krisztus tudja az embereket vonzani. Bennem és rajtam keresztül. Ha valami vonzani fogja az embereket benned, Istenhez, az Krisztus lesz. Ezért érdemes élned. Mit kell tennünk akkor? Hogy ne a régi, hanem az új érvényesüljön. Nézzétek ezt a kis illusztrációt, mire akar utalni. Mit kell tenni? Vesd le a régit, és öltsd fel az égit. Vesd le a régit, és öltsd fel az égit. Mondtam, hogy semmi újat nem fogok mondani. Azért beszélek mégis ugyanerről, mert annyira fontosnak érzem ezt. Legszívesebben csak erről prédikálnék egész december végéig. De sajnos ezt nem tudom megtenni. Tehát annyira fontos ez a dolog. Figyeljetek, akkor tudunk kovász lenni a tésztába. Akkor tudunk a társadalomban kovász lenni, ha krisztusiak vagyunk. Ha levetjük a régit és felöltjük az égit, annyira fontos ez. Viszont odaírtam alcímként, hogy gyakorlat teszi a mestert. Mert ez nem megy gyakorlás nélkül. A múlt alkalommal azzal fejeztük be a témánkat, hogy kell ezt a gyakorlatba csinálni. Emlékeztek? Mi az, amit le kell vetnünk, mi az, amit fel kell öltenünk, és hogyan kell ezt csinálni a gyakorlatban? Emlékeztek rá? Ez nem megy másként, csak ha gyakoroljuk. Úgyhogy most akkor át fogjuk ismételni, és megnézzük, hogy mik is ezek a dolgok, és hogy hogyan ment az elmúlt héten. Remélem, gyakoroltátok. Hányan gyakoroltátok egyébként azt, amit a múlt vasárnap? Na, magasra emelj a kezét az, aki nem gyakorolta. Aki gyakorolta. Ki az, aki nem gyakorolta? Ajjajjajjaj, Istenem! Na, látjátok, csak van létjogosultsága annak, hogy hogy erről beszélünk. Én megmondom őszintén, hogy a héten nagyon sokszor emlékeztettem magamat a saját prédikációmra, és próbáltam gyakorolni ezeket a dolgokat. Mert ennek akkor van értelme, ha a gyakorlatba ültetjük, nem? Most mi értelme van annak, ha nem ültetjük át a gyakorlatba? A gyakorlatba pedig akkor fogjuk tudni átültetni, ha gyakoroljuk. Gondolkodtam, hogy ez a gyakorolni, ez két jelentéssel bír. Gyakorolni valamit azt jelenti, hogy ezt folytatom, ezt csinálom, ugye? Ez gyakorlom ezt a dolgot. De azt is jelenti gyakorolni, hogy többször próbálgatom azért, hogy menjen. Azért kell gyakorolni, hogy utána gyakorolni tudjuk. Értitek? Szóval, mik azok a dolgok, amiket le kell vetnünk? Az elmúlt alkalommal a Kolossi Levél 3. fejezetének az első 17 versét tanulmányoztuk végig, és láttuk, hogy van egy szakasz, amely kifejezetten arról beszél, hogy mi az, amit meg kell öldökölnünk magunkban. Ott az eredeti görög azt mondja, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Ugye ez csak akkor érthető, hogyha megértjük ezt az egészet, amiről az előbb beszéltem, hogy a hústesthez kötődik a romlott természetünk hajlama. És azt mondja, hogy öldököljétek meg a földi tagjaitokat. Tehát nyilván nem arról van, hogy vágjuk le, amputáljuk a saját lábunkat, vagy váljuk ki a szemünket, hanem az van, hogy nyomjuk el valamilyen módon, öldököljük meg valamilyen módon a romlott természetünk hajlamait. Nagyon érdekes, hogy ott a görögben egy olyan ige alak szerepel, ami rendszeresen ismétlődő cselekvést jelent. Tehát nem az van, hogy kinyírtad, aztán kampó, ennyi volt. Ha azt kinyírtad ma, holnap kezdheted előről. Tehát újra és újra meg kell ölni. Nem lehet kesztyűs kézzel bánni, mert nem azt mondja, hogy altasd el. Altassátok el. Nem azt mondta, hogy rúgjátok seggbe, vagy mit tudom, úslatsítsátok rá, hanem a legradikálisabb szót használja, gyilkold meg, öld meg, likvidáljad. De ezt újra és újra meg kell tenned. Miért? Mert ebben a testben laksz. Szóval mik azok a dolgok, amelyeket meg kell ölnünk magunkba? 11 dolog volt, csak felsorolom. A paráznasságot, az erkölcsi szellemi tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot, a kapzsiságot, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, rosszaságot, becstelenséget, a káromkodást, a gyalázatos beszédet, mindenféle mocskos, trágár beszédet és a hazugságot. Ezekről írja a Kolossé 3, hogy ezeket öldököljük meg. Szóval nézd meg az életedben, ha ezek vannak, vagy fel akarják ütni a fejüket, tudd meg, hogy ezt ki kell írtani. Ezt nem szabad engedni. És aztán a következő szakaszban olvastunk arról, hogy ezzel szemben melyek azok a dolgok, amelyek az új teremtésünknek a tulajdonságai, és amelyeket viszont helyzetbe kell hoznunk, és amit fel kell öltöznünk. Ott is 10 dolog volt, a könyörületes belső, könyörületes szív, a jóság, az alázatosság, a szelídség, ugye amiről megbeszéltük, hogy nem bárgyúságot jelent, hanem jó indulatot, barátságosságot és higgadságot. Aztán a türelet, aztán az egymás elviselését, aztán a megbocsátást, azaz azt, hogy kegyelmesek vagyunk egymáshoz, azután a szeretetet, aztán a Krisztusnak a békéjét, és azután a hálásságot. Ezekről beszélt a Kolossé 3, hogy ezeket öljük meg, vessük le, és a másikat pedig öltsük fel. És utána arról beszéltünk, hogy hogyan kell ezt csinálni, amit ugye volt, aki gyakorolt, volt, aki nem, akkor most át fogjuk ismételni. Volt 8 kulcsfogalom, emlékeztek rá? 8 kulcsfogalomról beszéltem, ami segít nekünk abban, hogy a gyakorlatban hogyan kell levetni a régit, és felölteni az égit. Ki emlékszik rá, mi volt ez a 8 kulcsfogalom, mondjuk az első mi volt? Tomi! Akkor nem, de most itt, az előző itt volt. Na jó. Szóval az első volt az identitás. Miért? Mert nagyon fontos kérdés, hogy magamról hogyan gondolkodom. Én kinek tartom magamat? Természetes szinten is van mindenkinek egy identitása. Ha megkérdezem tőled, hogy ki vagy, mondd el, hogy ki vagy, mivel fogod kezdeni? A nevedet megmondod, igaz? Megkérdezik tőlem, ki vagy? Fóris Tamás vagyok. És még ki vagy? Férfi vagyok. És még ki vagy? Magyar vagyok. És még ki vagy? Az apám és az anyám fia. És kik ők? Fóris István Erdély honnan? Oké, akkor ez vagy. És még ki vagy? Veszprémi vagyok. Igen, és még ki vagy? Egy férj vagyok, tényleg. És még ki vagy? Egy apa vagyok. És még ki vagy? Egy 45 éves vagyok, és még ki vagy? Egy lelkipásztor, és még ki vagy? És ezt lehet mondani. Na, ez az én identitásom. Ami kapásból eszembe jut, amikor megkérdezik, hogy ki vagy, és amikor nem jut eszembe, akkor is ennek tartom magamat, és így gondolkodom. És akkor ehhez kapcsolódnak még egyéb belső dolgok. Ki vagy? Én egy ilyen ember vagyok. Ki vagy? Nekem ilyen képességeim vannak. Ki vagy? Ez? És van egy képed magadról. Igaz? Ez a te identitásod. Ez miért fontos? Azért, mert az identitásod meghatározza az életutadat. Az olyan, mint egy iránytű benned. Olyan, mint egy térkép. Olyan, mint beléd van kódolva. Mint a gólyáknak a vonulási útja. Olyan az identitásod. Ami beléd van kódolva, azon az úton fogsz végigmenni. És azért nem mindegy, hogy magadról hogyan gondolkodsz. Na most, mi az, amit tudnod kell? Hogy volt egy fizikai, természeti, testi identitásod a születésedtől kezdve, és az úgy határoztad meg magadat. De, amikor Krisztusba kerültél, mi történt veled? Új teremtéssé lettél, igaz? A régi elmúlt, és egy új jött létre. Tehát a fizikai, földi, testi identitásod mellett létrejött egy új identitás benned. És azt meg kell tanulnod, hogy ki az? Ugyanúgy, hogy egy kisgyerekkorodban megtanították a nevedet. És lemerném fogadni, hogy fél éves korodban még nem tudtad a nevedet. És amikor megkérdezték egy évesen, téged meg hogy hívnak, akkor nem tudtál semmit sem mondani. Aztán, amikor kicsit idősebb lettél, és megkérdezték, hogy ki vagy, akkor erősen gondolkodtál, segítségül hívtad anyukádat, és megmondtad, hogy Tamáska vagyok. De meg kellett tanulnod, hogy ki vagy. Így van. Akkor hogy ne kellene megtanulod az új identitásodat, hogy ki vagy? És ha ezt nem tanulod meg, akkor nem fogsz tudni végigmenni azon a nyomvonalon, amit a Krisztusban Isten kijelölt neked. Ezért kell, hogy járjál egy új életkurzusra. Mert az új életkurzus, ami a gyülekezetünkben elérhető, az a krisztusi identitás alapelemeiről szól. 11 téma, amit lehet, hogy 8 hónap alatt, lehet, hogy 1 év alatt veszünk végig, teljesen mindegy. De azért csináljuk, hogy megtanuld azt, hogy te kivé lettél Krisztusban. Ez a legfontosabb, mikor nekivágsz a keresztény életpályádnak. És ezért az a koncepciónk, hogy az új életkurzust kis csoportban csináljuk. 3 vagy maximum 4 résztvevővel a csoportvezetőn kívül. Azért, hogy mindenkibe el tudjon mélyülni. És azért nem sietünk vele, azért adunk neki bármennyi időt, mert az identitást nem lehet egy hétvég alatt felépíteni. Beiratkozol egy új identitás kurzusra pénteken, és vasárnap este úgy jössz ki, hogy már el van épülve benned az új identitás. Ez nem így működik. Az identitás az úgy épül fel, mint a cseppkő. Milliméterenként, tizedmilliméterenként, cseppenként. És kell, hogy csepegtesse beléd Isten szelleme, az Isten igazságát, hogy megtudd, hogy ki vagy. És amikor ez beépül, akkor felépül benned az új identitás. És ezért biztatlak benneteket, hogy ha még nem vettetek részt ilyen új életkurzuson, akkor Katinál jelentkezzetek, mert most fog egy indulni szerdán esténként, de maximum 4 résztvevővel, és már csak 2 hely van. Úgyhogy ha még valaki szeretne, akkor most iratkozzon be, de ne csüggedj el, hogyha nem jutna helyet számodra, ha az Úr visszahoz a tenger túlsó széléről, akkor majd lesznek új csoportok is. Szóval az identitás az első. Nem mindegy, hogyan gondolkodsz magadról. Gondolkodhatsz úgy is, hogy én egy romlott bűnös ember vagyok. Uram, én egy bűnös vagyok, annyira bűnös vagyok, ez szörnyű. És amúgy kegyelmet kaptam Krisztusban, és van egy új teremtésem, új természetem is. Így is gondolkodhatsz magadról. Ez is egy identitás. Nem tudom, láttatok-e már olyan keresztényeket, akik így gondolkodnak. Hó, én egy bőrtróker bűnös vagyok, csak az Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. De barátom, ha olvasod az Új Szövetséget, akkor látni fogod, hogy az Isten nem így gondolkodik rólad. Hanem azt mondja neked az Isten, hogy te egy rohadt bűnös vagy, és csak az én kegyelmemből állsz. Úgyhogy kapd össze magad, és húzod meg a sarokba. Nem ezt mondja, hanem azt mondja Róma 6-ban, ti pedig azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és hogy éltek a Krisztusnak az Isten ereje által. Amen. Ezt mondja a Biblia. Tehát át kell állnod a másik oldalra, és azt kell mondanod, hogy én új teremtés vagyok. Krisztusban újjáteremtve, tökéletes igazságban, valóságos igazságban és szentségben, és az én lényem el van plántálva már a mennyben. Krisztussal együtt el vagyok oda rejtve, és oda fel vagyok ültetve. Ez vagyok én. És rajtam nem fog a bűn, és nem fog a sátán. Amúgy van még egy romlott régi természetem is. A hústestem miatt. De azt itt fogom hagyni, egyszer. És hogyha működni, akkor is tudom, hogy én már nem azzal vagyok azonos, hanem ezzel. Így kell magadról gondolkodnod. Mert így fogsz tudni győzni. És akkor is, amikor kísértésekbe kerülsz, ezzel kezdődik. A második kulcsfogalom mi volt? Emlékeztek rá? Az odafigyelés volt a harmadik, de a második, de most megcseréltem. A következő a szándék. Teljesen mindegy, azért, hogy meglegyen mind a nyolc. Szóval a második a szándék. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én nem csak tudom magamról, hogy mi történt bennem, hanem én eldöntöttem, hogy én új krisztusi emberként akarok élni. Ez a szándékom. Te ezt eldöntötted? Ki az, aki már eldöntötte magába, hogy egy új krisztusi emberként szeretne élni? Ha más nem, most döntsd el. Hogyha ez megtörtént veled, van két kocsid, egy tragacs, meg egy vagány, akkor most döntsd el, hogy nem a tragacssal akarsz közlekedni, hanem a vagánnyal. Hogy az új természetet szerint fogsz élni, és hogy nem fogod engedni a romlott természetet hajlamait. Hát érted? Nehogy már uralkodjon rajtad, ha egyszer Jézus fölé emelt téged. És nehogy már legyél egy ilyen szürke, semmit mondó vallásos ember, amikor lehetsz a Krisztus hordozója is, és az eljövendő világ hírnöke is, meg az Isten mágnese is. Akkor döntsd el, hogy az leszel. Tehát nem fogod engedni, hogy a romlott természeted befolyásolja az életedet, és az domináljon, hanem eldöntöd, hogy te a Krisztusi életet fogod élni. A harmadik kulcsfogalom az odafigyelés. Ez pedig azt jelenti, ugye megbeszéltük, hogy nem hagyom el magamat. Hogy nem hagyom, hogy csak úgy ellenőrizetlenül játszódjanak bennem a mindenféle folyamatok. Csak úgy jöjjenek a gondolatok, menjenek, ahogy akarnak, az ösztönök, az indulatok, az érzékek, a hajlamok, a késztetések, és aztán élek, ahogyan éppen jól esik. Ha most ahhoz van kedvem, hogy ordibáljak, ordibálok. Ha most ahhoz van kedvem, hogy imádkozzak, imádkozok. Ha most arra van indítatásom, hogy haragudjak és irigykedjek, akkor haragszok és irigykedek. De ha arra van indítatásom, hogy most dicsérjem az Urat meg a testvéremet, akkor azt csinálom. Tehát figyelj oda, hogy mi történik benned. És hogyha olyasmit látsz felnövekedni, olyan késztetéseket tapasztalsz magadba, amiről tudod, hogy az a romlott természetednek a csökevénye, akkor lépj fel vele szemben. És tudatosan tápláld és hozd helyzetbe a krisztusi jelenvonásokat. Ezért kell az odafigyelés. Folyamatosan monitorozd magadat. A hölgyek annyira tudják nézni minden nap, érted, hogy van-e pattanás, nincs pattanás, van-e ránc, férfiak, bizonyosok, ó, mennyit nőtt az izmom, hogy van ez, stb. Ugye vannak dolgok, amiket nagyon szemmel tartunk. Van, aki a bankszámláját kíséri nagyon nagy figyelemmel, van, aki a versenytársait, mit tudom én. Kísérd ugyanilyen figyelemmel azt, hogy benned mi zajlik. Azért, hogy te egy krisztusi ember lesz. Következő kulcsfogalom volt a késztetés. Milyen késztetés? A rossz késztetés. Amikor a romlott természetünk hajlama késztetéssé válik. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről? Ott van bennünk a hajlam, de rendszeresen késztetéssé válik. Amikor erős, gyenge, vagy erősebb, vagy nagyon erős késztetésem van rá, hogy káromkodjak. Gyenge, erős, vagy nagyon erős késztetésem van arra, hogy haragudjak. Vagy indulatos legyek, vagy hogy becsmérlő beszédeket mondjak. Vagy késztetésem van arra, hogy barázna legyek. Holott amúgy hűséges akarok lenni. Emberek, barátaim, a hajlamot nem tudjuk eltüntetni magunkból. És nem tudjuk megcsinálni azt, hogy ne forduljon késztetésbe. Ez a rossz hírem. Azért, mert itt van ez a test. Viszont egy dolgot megtehetünk. Nem engedjük, hogy a késztetés megváltoztasson bennünk dolgokat. Három kulcsfogalom volt arról, hogy mi az, amit a rossz késztetés meg akar változtatni, és el akar taszítani az Isten igazságától. Emlékeztek, mi volt az a három? Bírtok még követni? Szóval az első, a gondolkodás, így van, a gondolataink, a második, a beszédünk, a harmadik, a tetteink. Ezt a három dolgot akarja a rossz késztetés eldeformálni, így van? Tehát például jön a késztetés a haragra. Nem tudom, veletek szokott-e ilyen történni. Jön a késztetés a haragra, és akkor először is a gondolataimat akarja megváltoztatni veled kapcsolatban, hogy gondoljak róla minden rosszat. És annyira furcsa, hogy az általam legszeretettebbnek tartott emberekkel kapcsolatban is azt akarja, hogy rosszat gondoljak róluk. Azt akarja, hogy gondoljam azt a feleségemről, hogy ő az ellenségem. Azt akarja, hogy gondoljam azt a gyerekemről, hogy ez egy kutyaütő, tehetségtelen, soha megváltozni nem képes valaki. És erre késztet engem. Mert ezeket nem szokott ilyesmire késztetni. Gondolkodj ilyeneket. Tehát az első dolog, hogy nem engedem meg azt, hogy a gondolkodásomat elszakítsa az Isten igazságától a rossz hajlam. A második, hogy a beszédemet ne engedjem meg. Mert ha a gondolkodásomat eltaszította, utána azt fogom érezni, hogy ki is kell mondanom ezt. És ne csak rosszat gondoljak rólad, hanem rosszat is mondjak neked. És ha nem vigyázok, akkor jön a tett is, és még meg is pofozlak. Vagy valami olyasmit teszek, amiről tudván tudom, hogy ez nem lenne olyan jó. Értitek? Szóval ezt csinálja. Most a gyakorlatban tehát hogyan tudjuk levetni a régit és felvenni az égit, úgy, hogy az identitásunkat letisztítjuk, megerősítjük, ragaszkodunk hozzá, úgy, hogy eldöntjük, hogy mi új krisztusi emberek kívánunk lenni, hogy figyeljük azt, ami bennünk történik, és amikor megjelenik a késztetés, a rossz késztetés, akkor nem engedjük, hogy a gondolatainkat, a szavainkat és a tetteinket elszakítsa. De, és itt jön az utolsó kulcskifejezés, ez segítségre van szükségünk. Mert bár újjá lettünk teremtve, és új teremtések vagyunk, és Krisztus bennünk él, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan mindig minden ilyenfajta kísértésen átsegít. Ezt nekünk tudatosan kell kérnünk tőle. És ezért az gyakorlatban ez úgy működik, hogy amikor érzékelem a késztetést, és erősödik az a késztetés valamilyen rossz dolog iránt bennem, és érzem, hogy küzdök a gondolataim megtartásáért, a beszédem megtartásáért, a tetteim megtartásáért, akkor megszólítom az Urat, aki ott él bennem a Szent Szellem által. Konkrétan a saját szavaimmal magamba, halkan vagy hangosan, mindegy, de megszólítom. És azt mondom neki, Uram, most segíts. Most segíts, mert úgy érzem, most kezdek irigy lenni. Uram, most segíts, mert most úgy érzem, hogy most az önzés hatalmába akar kerekíteni. Uram, kérlek, most segíts, mert most a harag, az kezd felülkerekedni rajtam. De én nem az vagyok. Én már nem az vagyok. Én új teremtés vagyok. És én nem engedem ezt. Kérlek, segíts nekem. Uram, köszönöm, hogy itt vagy velem. Segíts nekem, kérlek. És tudod, mi történik? Érzed, ahogyan Jézus Krisztusnak az ereje felemel. Felemel. És megerősít téged, és győzni tudsz. Így kell csinálni. Hányan gyakoroltátok ezt? Múlt vasárnap ugyanezt elmondtam, ugye? Gyakoroltátok? Képzeljétek, én gyakoroltam. Emlékeztettem magamat a saját prédikációmra. És igyekeztem gyakorolni. Na most, ahhoz, hogy mesterekké legyünk, hogy a krisztusi új élet mestereivé váljunk, ahhoz gyakorolnunk kell. Kérlek, gyakoroljátok. Gyakoroljátok. Mert így tudjuk a küldetésünket betölteni. Arra kérlek benneteket, hogy tanulmányozzátok otthon át egy ige szakaszt. Jó? Nem fogjuk felolvasni, mert az időnk elfogyott. Efézus 2:1-10. Azután Efézus 4:17-24, majd pedig Efézus 4:25-32. Még egyszer elmondom. Tehát Efézus 2:1-10, ez arról szól, hogy mi jellemezte a régi életünket, amikor még Krisztus nélkül éltünk. 6 nagyon fontos jellemzőt mond el, és beszél arról, hogy mi az, ami történt bennünk, amikor újjáteremtett bennünket az Úr, tehát Efézus 2:1-10. Azután az Efézus 4:17-24, ami ennek a konzekvenciáját vonja le, és úgy kezdődik, hogy mondom tehát, és tanútosítom az Úr nevében, hogy nem élhettek többé úgy, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Hogy élhetnénk tovább úgy, ha megtörtént velünk ez? És azután pedig az Efézus 4:25-32-ben konkretizálja, hogy miket vessünk el, miket vegyünk föl. Meg fogjátok látni, hogy szinte ugyanazokat írja, mint amit a Kolossé levélben. Ezek szerint Pál fontosnak tartotta, hogy ne csak a Kolosséban élő keresztények, hanem az Efézusban élő keresztények is e szerint éljenek, és akkor azt jelenti ez, hogy velünk kapcsolatosan is ugyanezt akarja. Ez nagyon fontos dolog. Úgyhogy, kedves barátaim, akkor vessétek le a régit, és öltsétek fel az égit. Aki felírta, majd tegye közzé a Facebookon. Osszátok meg. És befejezésül hadd ismételjem még egyszer. Arra vagy elhívva, hogy Krisztus életet élj. Hogy a Krisztust tanuld meg. Hogy kicsoda ő, hogyan tud benned élni. Hogyan tudod őt megélni. Hogyan lehetséges az, amit Pál mondott, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Istennek három küldetése van számodra. Egy, hogy legyél te Krisztus hordozója ebben a környezetedben. Azzal, aki vagy. A második, hogy legyél az eljövendő új világ előhírnöke. És a harmadik, hogy legyél az Istennek a mágnese, akiken keresztül magához vonza mindazokat a környezetedben, akik vágynak a jobb élet után. Amen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja. Köszönjük neked, Istenünk, hogy részesei lehetünk annak a dicsőségnek, ami a te lényedből árad felénk. És köszönjük neked, hogy bár messze vagyunk fizikailag a mennytől, és nem látunk téged a szemeinkkel, elképzelni se tudjuk a te lényedet, de a te dicsőséged át tud ragyogni minden időn és téren, ezen a látható világon, és el tudja érni a mi bensőnket. Uram, Urunk, annyira hálásak vagyunk azért, hogy tapasztalhatjuk a te dicsőségedet, azt a tisztaságot, azt a szentséget, azt a fenséget, azt a jóságot, azt a tökéletességet, aki te vagy, hogy ránk árad, és mi ezt érzékelhetjük itt bent a bensőnkben, és akkor, amikor téged érzékelünk, akkor bennünk is minden megváltozik, és akkor helyünkre kerülünk, és új emberekké válunk. Köszönjük neked, hogy te egy isteni csodát vittél véghez bennünk, azt, hogy újjászültél és újjáteremtettél bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus te általa, te veled együtt meghalhattunk mi is a régi romlott bűnösnek, és feltámadhattunk egy új dicsőséges életre. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy oldottad a kötést, ami belső emberünk és a romlott természet között. És köszönjük, hogy többé nem vagyunk alatta, hanem felette vagyunk. Amen. És köszönjük, hogy te elhívtál bennünket arra, hogy ragyogjunk, mint a csillagok a sötét éjszakában. Uram, mi ma újra kimondjuk előtted, hogy nem a régi szerint kívánunk élni, hanem az új szerint. És kimondjuk azt, hogy mi nem a régi vagyunk, hanem az új vagyunk. Hogy mi meghaltunk a bűnnek, te benned, hogy éljünk neked a te erőd által. Uram, megvalljuk előtted, és kinyitjuk magunkat számodra, hogy te töltsd be bennünket önmagaddal, a te szellemeddel. És vidd véghez bennünk és rajtunk keresztül mindazt, amit csak akarsz. Legyetek áldottak Istennek a gyermekei, Krisztusnak a tanítványai, új teremtések. Legyetek áldottak Jézus Krisztusnak a nevében, és Isten szelleme töltsön be benneteket. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.